Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hamvazó szerdához érkeztünk. Kezdődik a 40 napos böjt, amellyel a keresztények húsétra, Jézus feltámadásának ünnepére készülnek a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével, olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia üzenetében. A húsételtől való tartózkodás önmagában nem tekinthető böjti cselekménynek. A modern ember felteheti magának a kérdést, mi az az érték, szokás az életében, amihez általában ragaszkodik, de amiről az Isten előtti meghajlás jeleként lemond ebben az időszakban. Hamvazó szerdán a 18 óra 30 perckor kezdődő szentmisét az Egri Bazilikában Ternyák Csaba érsek celebrálja, ezt a Szent István Rádió élőben közvetíti, és követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. A stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kezdeményezi a MOL az Energiaügyi Minisztériumnál a régió ellátás biztonságának fenntartása érdekében, és megkezdték a finomítóig tengeri úton történő ellátását, de jelezték, nincs veszélyben az üzemanyag ellátás. Január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába. Horvátország kész segíteni az ukrajnai tranzit leállását követően az uniós jog és az amerikai szankciók betartásával, közölt az ex-közösségi portálon a horvát gazdasági miniszter. Antas Usnyar azt írta, Horvátország felelősen és átláthatóan jár el a regionális energiabiztonság ügyében, nem engedi, hogy Közép-Európa üzemanyag ellátása veszélybe kerüljön. Szijjártó Péter szerint Magyarország nem szívességet kér Horvátországtól, amikor az orosz kőolaj Adria vezetéken keresztüli szállítását sürgeti, hanem az Európai Unió szabályok betartását. A külgazdasági és külügyminiszter szerint, amennyiben a csővezetékes tranzit, például a Barátság kőolaj vezeték, politikai vagy más okok miatt ellehetetlenül, Magyarország és Szlovákia jogosult tengeri útvonalon is orosz kőolajat vásárolni. Március 15-én békemenet a legnagyobb, posztolta ki Orbán Viktor a Facebook oldalára. A miniszterelnök korábban már jelezte, hogy az áprilisi országgyűlési választások előtt lesz még egy békemenet, és most megerősítette ezt posztjában. Ennek időpontja a választási kampány hajrájára esik. A rendezvény célja a nemzeti szuverenitás és a béke melletti kiállás. Korábban Magyar Péter ellenzéki pártelnök is elmondta, hogy a Tisza párt is rendez nemzeti menetet a kokártás ünnepen. Több mint 10 000 igénylésnél tart az energetikai otthonfelújítási program 62 milliárd forint értékben, több mint 6 000 nyertesnek már ki is fizettek 28 milliárd 400 millió forintot, ismertette az Energiaügyi Minisztérium a Facebook oldalán. A 2007 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítésére lehet pályázni az ország bármely részéről, akár 10 millió forint fele részben visszanemtérítendő támogatás kapható. 500 millió forintos keretösszeggel indulnak a gyermek és ifjúsági alapprogram 2026-os pályázatai, mondta Varga Bajusz Veronika. A szakállamtitkár úgy fogalmazott, az idei felhívásokat vagány fiataloknak írták ki. Kétszer rosszabb a kátyúhelyzet, mint tavaly, mondta a Magyar Közút ZRT műszaki vezérigazgató helyettese az Inforádióban. 4600 kátyús helyet tartanak nyilván, de az időjárás miatt a javítások kétharmada még nem tartós, ismertette Mikesz Csaba, hozzátéve, hogy időtálló munkát csak melegebb körülmények között tudnak végezni. A Magyar Közút 31 000 kilométernyi úthálózatot kezel. Az elmúlt heti országos közúti akció során több mint 153 ezer ellenőrzést hajtott végre a rendőrség, között az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Büntetőeljárás 166 sofőrrel szemben ittas, 13 esetben pedig bódult járművezetés miatt indult. A rendőrök 15 kábítószerrel kapcsolatos, egy lőfegyverrel összefüggő és 6 tulajdonelleni bűncselekményt tártak fel, valamint 58 körözött embert fogtak el. Figyelemfelhívó prevenciós kampány indul, ne nézz félre, figyeljünk egymásra címmel, jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Ennek keretében a felelős és biztonságos szórakozásra hívják fel a figyelmet, mondta Hankó Balázs. Hatalmas károkat okozott a Franciaországon és Olaszországon átvonult nélszvihar. Az óránkénti 180 kilométeres sebességű szél épületeket rongált meg, a megáradt folyók utakat öntöttek el, a földcsuszamlások pedig több települést elzártak a külvilágtól. Kiterjedt áradásokat okoztak az egymás követő viharok Spanyolországban és Portugáliában is. Összeomlott Pulliában a dél-olasz partvidék híres sziklaképződménye a szerelmesek íve. A boltívet alkotó szikla épp Valentin napon roskadt a tengerbe a térségben pusztító viharok következtében. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, csak északkeleten lehet némileg több a felhő, csapadék nem hullik, a szél több felé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban -4, -2, napközben +6-7 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Az EGRI Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények igazgatóinak tartottak értekezletet az érseki papnevelő intézetben február 10-én. A nap folyamán szentmisén vettek részt, előadásokat hallgattak, és az aktuális ügyeket beszélték meg a résztvevő intézményvezetők. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba egri érsek prédikációjában a gondolatok, szavak és tettek összhangjára, egységére biztatta a jelenlévőket. Műsorunk első részében érsek atya prédikációját hallják.
Kedves testvérek, ezt a mai evangéliumot hallva sok mindenről lehetne beszélni. A zsidó hagyományokról, amelyeket a mai evangéliumban Jézus úgy tűnik, hogy kárhoztat. Azt mondja, hogy túlságosan ragaszkodnak a farizeusok és az írástudók a külsőségekhez. Aztán lehetne beszélni erről a korbánról, az Istennek adott áldozati adományról, amelyet kijátszanak, és ezért nem segítenek azokon, akik rászorulnak, mert azt mondják, hogy mi ezt mindezt az Istennek ajánljuk. Lehetne mindezekről beszélni. Nekem azonban egy más téma jutott eszembe az evangélium kapcsán. Egy régi történet, valamikor régen egy ausztriai túrám alkalmával, barátaimmal hegyekben jártunk, erdőben, és egy olyan helyen, ahol végképp nem számítottunk rá, egyszer csak egy kő, nem is bánya volt, hanem egy kőfaragó szobrász művésznek a teljesen nyitott kerítés nélküli területére tévedtünk, ahol gyönyörű alkotások voltak, és ezek között, az alkotások között volt néhány nonfiguratív ábrázolás is, de a legkülönlegesebb, ami engem legjobban megragadott, az egy nagy gránittömb volt, hatalmas nagy, egy kőből kifaragva, szépen, és három szó volt belevésve. Ein, Stein, Sein. Egy kőből lenni. Egy kőből faragottnak lenni. Vagyis olyan embernek lenni, akiben nincsen kétszínűség, nincsen másság, aki azt mondja, azt gondolja, azt teszi, ami benne van. És ezek egymást teljesen fedik. Én nekem ez egy alapélményem közé tartozik, és amikor ez eszembe jut, akkor mindig édesapám is eszembe jut, mert édesapám volt ilyen ember, akit nem lehetett elhajlítani semmiféle csábítással. Egy kőből faragott ember volt. És azt hiszem, hogy ez egy olyan ideál, amely számunkra is személy szerint mindannyiunknak fontos, és hát ugyanakkor fontos lenne, hogyha ezt tudnánk a ránk bizottakban is kialakítani, ezt az igényt, hogy legyenek egyenes szívűek, legyenek becsületesek, azt mondják, amit gondolnak, azt tegyék, amit mondanak, azt hirdessék, amit olvasnak. Mert valamiképpen szükség van arra, hogy a gondolatok, a szavak és a tettek egysége ott legyen bennünk. És el akarjuk kerülni azt alapjában véve, amit Jézus az evangéliumban úgy fogalmazott: ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van tőlem. Iskoláinknak is ez a feladata. Azt hiszem, sok feladata között. Ez az egyik talán fő feladata, hogy úgy neveljük a ránk bizottakat, hogy ilyen emberek legyenek, akik a szívüket alakítják úgy, hogy az Jézus szívéhez idomuljon. Milyen jó, hogy az egyházunkban kialakult a Jézus szíve tisztelet. Mert azért valamiképpen a mi kultúránkban, a mi gondolkodásunkban mégiscsak a szív az ember igazi központja. Ajkával tisztel, de a szíve távol van tőlem. Biztos kapaszkodót akarunk adni a diákjainknak arra az esetre, hogyha az életük meredekre fordul, és akkor a szívüket kell alakítani. Mert az ajkak, azok képesek a hazugságra. Azt hiszem, gondolkodtam rajta, lehet, hogy valami nem jutott eszembe, én nem találtam rá arra, hogy hogyan képes a szív hazudni. Az az érzésem, hogy a szív nem képes a hazugságra. A szavak igen, az ajkak igen, a száj az képes mindenfélére, magunkban is akár megtapasztalhatjuk. De a szívünk az nem hazudik. Ezért fontos, hogy a szívünket célozzuk meg akkor, amikor az igaz vallásosságra törekszünk, vagy amikor a fiatalokat, akiket a szüleik ránk bíztak, azokat el akarjuk vezetni egy olyan cél felé, hogy boldogok legyenek, már itt a földön rátaláljanak arra az útra, amelyik az örök boldogság felé vezeti őket. Ez a három szó, az Einstein Zein, ráadásul még magában rejt egy másik fontos üzenetet is, hiszen hogyha az első két szót egybeírjuk, hát akkor kijön Einsteinnek a neve, és akkor mindenki a tudós Einsteinre gondol, és hát mi lenne más álmunk, mint azé a tanáré, akiről majd később még fogok egy pár szót mondani, aki tudósokat nevelt. Az lenne szerintem minden pedagógusnak a legnagyobb álma, hogyha a tanítványai közül be tudna mutatni olyan valakit, akire igazán büszke. És szerintem vannak is ilyenek. Jó lenne bemutatni ezeket a volt tanítványainkat, akik úgymond nagyra vitték, akik sikereket értek el az életben, és akikben megvan ez az egység, a gondolatok, a szavak és a tettek egysége. Aztán, ha az ószövetségi olvasmányra is visszatérünk, a Királyok könyvében azt olvastuk, hogy Salamon király felszenteli a jeruzsálemi templomot. És ez a templom szentelő imádság, ez felveti benne azt a kérdést, hogy befogadni. Hogy vajon képes-e ez a föld, képes-e ez a templom, képes-e ez a világ befogadni az alkotóját. Hogy ez a templom alkalmas-e arra, hogy befogadja az Istent. És bennünk pedig fölmerül a kérdés, hogy vajon a mi szívünk, mint templom, képes-e befogadni Istent. Igen, hogyha alakítjuk, a mi szívünk, az képes befogadni az Istent. Néha talán jobban, mint a kézzel épített templomok. Bár szükségünk van a kézzel épített templomokra, hiszen ott gyűjt össze bennünket az Úr egy közösségbe. Azoknak a közösségébe, akik Isten arcát keresik, és akik megtalálják a templomban, megtalálják egymás szemébe tekintve, hogy az Isten arca néz vissza ránk. Be tudjuk fogadni, és erre kell elvezetnünk a tanítványainkat, hogy ők is képesek legyenek befogadni Istent a szívükbe. Ma Salamon királlyal együtt azért imádkozunk, hogy ez a szolgálatunk hatékony és eredményes legyen. Felkészíteni az életre ugyanis azt jelenti, hogy szellemük, testük és lelkük egységbe legyen, hogy Istent befogadják szívükbe, életükbe, és ő közöttük lakozzék. Érdemes magunkba tekintenünk mindenek előtt, hogy ezekből mennyi került be a mi életünkbe, és mi az, ami esetleg megfertőzi Istennel és az emberekkel fennálló kapcsolatainkat is. Mi papok és pedagógusok mindannyian a szavak emberei vagyunk. De hát, ahogy mondtam az elején, a szavak képesek becsapni bennünket, és a szavakkal mi is képesek vagyunk hazugságot is tolmácsolni. A legfontosabb azonban az, ami a szívünkben van. Nehogy a saját hagyományainkhoz, vagy elképzelt jó gyakorlatainkhoz ragaszkodva, kijátsszuk az Isten parancsát, és azt gondoljuk, hát ahogy jó volt tegnap, úgy jó ma is, meg jó lesz holnap is. Ez minden innovációnak, minden újdonságnak, a Szentlélek sugárzó erejének, megtisztító, bátorító, lelkesítő erejének az elfolytását jelentené. Mi, akik Isten arcát keressük, napról napra szükségünk van arra, hogy nyitottak legyünk a Szentlélek indításaira, és ne féljünk attól, hogy a jó érdekében, a nagyobb jó érdekében változtassunk, ahol változtatni kell. A saját gyakorlatainkon, a saját hagyományainkon, a saját szokásainkon, a nagyobb jó érdekében. Minap olvastam egy nagyszerű tanárról az ő életét, Rácz Lászlónak hívták, nem tudom, valaki hallotta a nevét. A Fasori Evangélikus gimnáziumban tanított, matek tanár volt, és hát egy A matekot azért a gyerekek nem nagyon szeretik, és közöttünk is bizonyára vannak más érdeklődésűek, akik talán kevésbé szeretik a matekot. Én is közéjük tartozom, megvallom. Fizikát se kedveltem annyira. Viszont most a Rácz László kapcsán eszembe jut az a gimnáziumi tanárom, aki viszont annyira jó ember volt, és annyira lelkesen, szeretettel tanította a matematikát, hogy szinte megkedveltette azokkal is, akik egyébként azt nem szerették. A Púlai Csaba atya volt ez, Bencés atya, aki hasonló lehetett, mint a Rácz László, akinek a nagysága nem a módszereiben, vagy a szerzett kitüntetéseiben volt, hanem azzal, hogy képes volt megszerettetni a diákjaival a matematikát. Számos tudóst indított el, közöttük ott volt Neumann János, vagy a Nobel-díjas Wigner Jenő. Tehát erre gondoltam, hogy hát milyen jó lenne, milyen nemes célkitűzés az, hogyha egyszer ilyen kiemelkedő tanítványunk lenne. Mi is büszkék lennék rá, mint fenntartók, hát önök meg, mint igazgatók, vagy pedagógusok, nyilván még inkább. Mert a jó pedagógus képes megszerettetni azt a tárgyat, amit tanít. Persze nekünk kell elsősorban szeretni azt a tárgyat, amit tanítunk, mert csak akkor vagyunk képesek arra, hogy másokkal is megszerettessük. Csak az a pap képes vonzó lenni, az képes Istenhez vinni az embereket, aki saját magában is ég a tűz, nem aludt még ki benne. És ha azt veszi észre magában, hogy hát hunnyadozik, pislákol, akkor a Szentlélek tüze újra és újra engedi, hogy lángra gyújtsa. Nos, erről a Rácz Lászlóról úgy emlékezett meg egyik tanártársa, az igazi tanár nem csak hivatalnok. Mert hát azért valljuk meg, hát a tanár is, meg a pap is, hát valahol hivatalnok is, mert hát rengeteg hivatali dolgot kell különösen az igazgatóknak elvégezniük, elvégeztetniük, tehát valahol hivatalnok is. Tehát az igazi tanár nem csak hivatalnok, aki hivatalos teendőit elvégzi, hanem lelkipásztor is. Ezt mondták a búcsúztatóján, a Rácz László, hogy az igazi tanár az lelkipásztor is. Na most ő nem volt hivatásos lelkipásztor, de olyan értelemben lelkipásztor volt, hogy a rábízottaknak a lelkét is képes volt gondozni, hogy ráérzett arra, hogy mire van annak a gyereknek szüksége, miben tudná segíteni, és próbálta Istenhez is vezetni őket. A lelkipásztor, tehát nem csak hivatalnok, hanem lelkipásztor is, akitől mindenki elvárja, hogy a reábizott lelkekkel törődjék. És aztán harmadik, a kultúra harcosa, akitől mindenki elvárja, hogy a kulturális haladás érdekében dolgozzék. Hivatalnok, lelkipásztor, kultúra harcosa, és végül művész is az igazi pedagógus. Művész. Aki örökösen gondolatokkal foglalkozik. És milyen jó, hogy az a művész, aki ott kifaragta a szobrokat, amivel kezdtem a beszédemet, hát az igazi művész volt, gondolatokkal foglalkozott, például ilyen gondolatokkal, mint Einstein Zein. Tehát, hogy ez elbűvölte őt is, ez a gondolat. És ez van egyébként a diákonus szentelés liturgiájában is, amikor a püspök a diákonus szentelés alatt a szentelendőnek átnyújtja az evangéliumos könyvet, akkor ezt mondja, vedd a könyvek könyvét, amit olvasol, hidd, amit hiszel, tanítsd, és amit tanítasz, kövesd is. Ma azért imádkozunk, hogy papjaink, iskoláink, igazgatói és tanárai őszintén tudjanak törekedni arra, hogy ezeket az ideálokat ne csak szavakkal hirdessük, hanem meg is tudjuk valósítani hivatásunk teljesítése során, és ne csak az ajkunkkal tiszteljük az Istent, hanem a szívünk is közel legyen hozzá, mert a szívünk az biztosan nem hazudik.
Lóczi Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke Remény az iskolában címmel tartott előadást. Mint mondta, mindenben és mindenkiben felfedezhetjük a reményt. A gyermekek, az elkötelezett pedagógusok, a velünk egy irányba nevelő családok is a remény hordozói. Rámutatott, hogy a pedagógus akkor lehet a remény hordozója, ha hívő, imádkozó ember, aki találkozott már Istennel, van vele személyes kapcsolata, olvassa, imádkozza és életre váltja a Szentírást, és szívesen van az Eukarisztia közelében. A felkészült pedagógust érdekli az iskola, ismeri a katolikus egyház tanítását, ismeri és használja a pedagógiai módszertan eszközeit, maga is állandóan tanul másoktól, megszólítható, közvetlen kapcsolata van a rábízottakkal, hiteles, tehát a gondolatai, szavai és tettei egységben vannak, és példakép a diákok számára. Lóczi Tamás EKIF elnököt a találkozó jelentőségéről kérdeztük.
Természetesen mindig öröm találkozni az igazgató kollégákkal, intézmény fenntartókkal, akik a napi szinten végzik a nevelés-oktatásnak a szolgálatát az Egri Egyházmegyében. És persze mi fenntartók pedig felelünk azért, hogy olyan témákat nyújtsunk számukra, amelyet akár ők adtak elénk, az élet hozta elénk, akár pedig mi érezzük a fontosságát. A gyermekvédelem és az ehhez kapcsolódó témakörök, akár a kommunikáció az iskolán belül, akár a bántalmazások megelőzése, akár csak a panaszoknak a megfelelő kezelése, az mondhatjuk, hogy sajnos mindig egy aktuális probléma. Szeretnénk a mai értekezleten abban is segíteni az intézményvezető kollégákat, hogy erre szakmai tanácsot kapjanak. Korszerű tanulmányok készülnek ebben. Ma éppen a Váci Szent Mihály intézmény fenntartó előadásában hallottunk a digitális detoxikációról, egy nagyon értékes kutatási eredményt, és egyúttal mi pedig tájékoztatjuk őket abban, hogy miben tud segíteni a fenntartó ezek megelőzésében és ezeknek a szakszerű kezelésében.
A nap folyamán az iskolák és óvodák aktuális feladatairól, jogszabályi változásokról hallhattak információkat a jelenlévők. Hágen Pál Tamás káplán iskolalelkészt arról kérdeztük, hogyan lehet élő kapcsolatot kialakítani a pedagógusokkal, diákokkal és a szülőkkel.
Lelki pásztori szempontból szerintem az a fontos, hogy a pásztor elérhető legyen, emberséges legyen, meglegyen a személyes kontakt a gyerekekkel, a felnőttekkel, mind a tanárokkal, a szülőkkel, és hogyha van idő és energia, akkor ez egy működőképes intézmény lehet. Nagyon fontos, hogy az intézmény vezetősége, nem csak az igazgató, hanem a többiek is valóban vallásosak legyenek, valóban szívből és lélekből kövessék Krisztust. Hogyha ez megvan, akkor ez a felülről jövő szervezettség ez átmegy alulra is a gyerekek közé, de nagyon jó, hogyha a hitoktatók és a gyerekek között van egy ilyen alulról induló kezdeményezés, hogy ők is akarjanak Krisztussal találkozni, kis csoportokban megjelenjen ez a vágy, és mi lelkipásztorok, tanárok, hitoktatók vagy civilek is ebben segítsük őket, hogy ez a kis közösség, ez a mag, ez működőképes fává tudjon, vagy terebélyesed.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Varró Zsuzsa Áfonyka című meséjének 19. részét, melyet Fűr Anikó olvas fel nektek.
11. fejezet, amelyben Áfonyka vízre száll, és kalózokról is szó esik. Ahogy Áfonyka kiért a fák közül, gyönyörűből tárult a szem elé. A parttól nem messze egy szép, három árbocos vitorlás hajó horgonyzott a vizen, a parton pedig, furcsa szerkezetekkel a kezében és papírtekercsekkel a hóna alatt, egy csíkos trikót, fehér zubbonyt és napellenző sapkát viselő ember járkált fel alá. Mint a méricskélt volna valamit, aztán a papírokra rajzolgatott és jegyezgetett. A tündérkének ez persze mindjárt nagyon felkeltette az érdeklődését. Oda ment hozzá. Jó reggelt, köszönt rá. Áfonyka vagyok. Aztán mindjárt meg is kérdezte. Mit csinálsz? Na nézd csak, egyben szülött, mondta barátságosan a csíkos trikós, amikor meglátta. Szervusz, én Kaliméra kapitány vagyok, és próbálom feltérképezni itten ezt a partszakaszt. Úgy látom, még felfedezetlen. Te sem tudod, mi a neve ennek az öbölnek? Áfonyka megrázta a fejét. Nem vagyok ismerős errefelé, válaszolta. Csak körülnézőben vagyok. Értem, mondta Kaliméra kapitány, és látszott rajta, hogy tényleg. Az ott a te hajód? Kérdezte most Áfonyka. Az bizony, felelte Kaliméra kapitány. A Meridián. A micsoda? Meridián, ez a hajó neve. Ó, mondta Áfonyka, szép név. Nem tudta, hogy a hajóknak is van nevük, de nagyon tetszett neki a dolog. Meg szabad nézni? Kérdezte aztán nagy bátran. Még sosem voltam hajón. Hát persze, felelte a kapitány. De egy hajó nem lehet ám lazsálni. Tette hozzá szigorúan, de a szeme mosolygott közben. Segítek, amiben tudok, felelte Áfonyka lelkesen. Így hát Kaliméra kapitány összepakolta a szerkezeteit meg a papírjait egy ládikába, beültette Áfonykát egy csónakba, milyen prima viharkabátod van, jegyezte meg közben elismerően, és kievezett vele a Meridiánhoz. A fedélzeten a matrózok éppen kártyáztak. Kaliméra kapitány bemutatta nekik Áfonykát. Mannschaft, ez itten Áfonyka, az új alsegédfűtő és momentán hajótündér. Áfonyka, ez itten a Mannschaft. Áfonyka integetett nekik, aztán odasukta a kapitánynak. Mi az, hogy Mannschaft? A legénység, súgta vissza Kaliméra kapitány. Vezessétek körbe a hajón.
Igenis, kapitány úr, mondta a legénység.
Ezzel a kapitány letelepedett a térképasztalhoz, és különféle könyvek meg atlaszok tanulmányozásába merült. A legénység pedig körbevezette a tündérkét a Meridiánon. Mindent megmutogattak neki az orrtól a tatig, a fedélköztől a hajóhídig, még az árboc kosárba is felhúzták. Ez nagyon tetszett Áfonykának. Majdnem olyan volt, mint egy legmagasabb ágon ülni, csak most nem a gyöngyvirágos tölgyes terült el a szem előtt, hanem sok-sok víz körös körül. Elmagyarázták neki, hogy micsoda páratlan egy tengerjáró karavella ez, hogy hány árbocos, hány láb hosszú, hány csomóval tud menni, hogy milyen a merülése, a vízfekvése, a fordulása, a borulása, a nem is tudom micsodája. Áfonykának már zugott a feje tőle.
És mennyi helyen jártunk vele? Mondta a legénység. Megjártuk Malabárt és Kalabárt, Nikobárt és Zanzibárt, voltunk Tongán és Tabogán.
Voltatok Briózsanej izébe is? Kérdezte Áfonyka.
Még szép, hogy voltunk, mondta a legénység. Szambát jártunk Zsanejróban, pörét ettünk Szingapurban, mondjuk Timbuktut azt bebuktuk, de beborosztunk Mariborban, kikötöttünk Dugyinkában, láttuk Bilbaót és a Limpopót, átkeltünk a Panama csatornán és a Heringszoroson. Tengeri szörnyekkel szörföztünk, herkentyükkel fürdöztünk, kalózokkal csatáztunk, csak úgy szeltük a habokat, keresztül kasul bejártok mind a tengereket a Hornfoktól a Nordkapig. Még aztán le nem jöttünk a térképről, fejezte be egy sóhajjal a legénység, és most itt veszteglünk, azt se tudjuk, hol vagyunk, azt se tudjuk mióta. Hogy-hogy? Kérdezte Áfonyka. Miért nem hajóztok tovább? Mert szélcsend van, válaszolta komoran a legénység. Annyi szél se fúj itt, mint egy döglött lóban. Mi ez a lazsálás? Szólt rájuk a térképasztal mellől Kalimera kapitány. Kötelek rendben? Hajómosás? Körletrend? 10 órai? A legénység gyorsan sürgülődni kezdett, Áfonyka igyekezett segíteni nekik. Ugyanis az történt, a legénység intett Áfonykának, hogy hajoljon közelebb, hogy egy végzetes holttalan éjszakán rajtunk ütött Átokinár és bandája. Csak nem! Kiáltott fel Áfonyka. Ki az az Átokinár? A legszörnyűségesebb kalóz kapitány, akit valaha a hátá hordott az óceán. Félszemű, falábú és aranyfogú. A hajója éjfekete, rajta halálfejes zászló. Júj! Rémüldözött Áfonyka. És mi volt a neve annak a kalózhajónak? Mordkontra. Elég rusnya név. Az bizony. A kalózok megcsákjázták a hajónkat. Átugráltak a fedélzetre, mint a bolhák. Az övükben pisztoly, a kezükben kard, és ordítottak rémese, hogy átok, átok, Hínár, vivát! Jaj! Ijedezett Áfonyka. Megkötözték a kapitányt, és odavitték átok Hínár elé. Jesszunk, Pepi, kiáltott fel Áfonyka. És ti hol voltatok közben? Az ágy alatt várakoztunk támadásra készen. Hallottuk, ahogy azt ordítja a rettenetes kalóz kapitány, hogy hol a kincs, Kaliméra? Abban a ládában, de nem fog tetszeni neked, azt mondja a mi kapitányunk. A kalózok megnézték, hát alma magok! Ne szórakozz, Kaliméra, ordította átok Hínár, és vörösödni kezdett a feje. Reszkes, Kaliméra! De a kapitány nem reszketett, de nem ám, szeme se rebbent, arcizma se rándult, bajsza se rezdült. A szeme közé nézett a szörnyűséges kalóz kapitánynak, és nem csak fél szeme volt, szólt közbe Áfonyka. Belenézett abba a fél szemébe, és csak annyit mondott. Mi ez a vircsaft itten? Átok Hínár, szégyelhetnéd magad! Az meg csak hápogni tudott mérgében. Hátra arckalózok, azt mondja a kapitány. Aló, mars, hordjátok el magatokat szépen! És erre a kalózok? Elszivárogtak. És a kalóz kapitány? Annak addigra már lila volt a feje, aztán meg elkékült. Jó napot, vegye le a kalapot, mondja neki Kaliméra kapitány, és akkor... És akkor? Kérdezte Áfonyka, aki nagyon izgult. És akkor egyszerűen megpukkadt. Megpukkadt? Kiáltott fel Áfonyka is, és összecsapta a kezét. Kaliméra kapitány kissé rosszalló pillantást vetett rájuk a szemüvege fölött. Mielőtt végképp megpukkadt volna, halkította le a hangját a legénység. Utolsó leheletével még azt rögte. Rossz szelet, Kaliméra, szélcsend és dög hullám! Rögte rémisztően a legénység. Légy átkozott! Áfonyka megborzongott, a legénység pedig gyorsan kiköpött kétszer kelet felé a bal válla fölött. És azóta csak hányódtunk erre-arra, csak sodródtunk és bolyongtunk, mint az a hollandi. És végül itt kötöttünk, és már itt is maradunk ítéletnapig. Ez aztán a balcsapás. Mannschaft, szólt rájuk most már szigorúan Kaliméra kapitány. Volt sutyorogni? Mars a dolgotokra!
Kedves gyerekek, Varó Zsuzsa Áfonyka című meséjének 19. részét Fűr Anikó olvasta fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről. A legszentebb részek következnek, ha szabad ilyet mondani, hiszen az egész Szent Mise szent. Mégis talán a legcsodálatosabb dolgok jönnek. Az elmúlt alkalommal a Sanctus, a Szent vagy kezdetű imádság elejét próbáltuk végig elmélkedni. Megemlítem, hogy a második része, az áldott ki az Úr nevében jön, arra a bibliai eseményre vonatkozik, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe. Máté evangéliumának 21. fejezetének 8.-9. verse mondja ezt, hogy hatalmas tömeg jött Jézus elé, leterítette ruháit az útra, egyesek meg ágakat vagdostak a fákról, és az útra szórták. A tömeg, amely előtte ment, és akik követték, így kiáltoztak: Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban! A hozsanna szó, héber szó, ami annyit jelent: légy segítségünk, légy üdvösségünk! A Szent Misében ezt ismételjük, az átváltoztatás előtt. Tarjányi professzor úr, akinek könyvét sokszor idézzük, erről a jelenetről azt mondja, hogy a hívő magatartást példázza, látszólag a törékeny ember fölismeri Isten hatalmát és szeretetét. A keresztáldozatban fölfedezi Isten erejét és bölcsességét, de erre csak az képes, aki segítségét és üdvösségét csak kizárólagosan Krisztustól várja. Ez a hívő magatartás, gondolkodásmód tud újongani a megváltó közelettén. Megjegyzi a professzor úr, hogy Isten közeledik az ószövetségi jelenetekben, ugye legutoljára az újszövetségi jelenetek közül az Izaiás könyvének 6. fejezetét idéztük, amikor Izaiás látomásában látja a mennyet. Itt az evangéliumi történetben, szakaszban Jézus közeledik az emberekhez. Ez a két gondolat összhangja hozza létre a Sanctust. A Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, föl újongását a híveknek. Jézus ugyanis nem sokára a kenyér színében közeledik. Érdekességképpen jegyzi meg a professzor úr, hogy a 4. században keleten már ez az ima megvolt, nyugaton pedig az 5. században kezdték el, de nem mindenütt. Ám amióta a latin rítusban rögzült, az, amit mi imádkozunk a Szent Misében, azóta töretlen és egységes a hagyomány, hogy a Sanctus énekében minden jelenlévőnek osztoznia kell. Ez mindig a nép énekes imádsága volt. Sok mindent föntartottak a klérusnak, a papságnak, de a Szent-Szent a legrégebbi gyülekezeti ének, vagyis a hívek énekelték. A 13. században kezdik el megengedni, hogy orgonával kísérjék, hogy minél fönségesebb legyen ez az ének. Megjegyzem, hogy a zeneszerzők csodálatos, szent éneket tárnak elénk, szinte megrendítő, ahogyan egy-egy zeneszerző megszólaltatja ezt a szent imádságot. A professzor úr folytatja, Izaiás látomását idézi a Sanctus, amikor a próféta találkozik a tökéletessel, Isten végtelen tisztaságával, szentségével és megközelíthetetlenségével. Erről beszéltünk az elmúlt alkalommal is. És csak az érezheti közel magát a szenthez, akihez ő közeledik, akit ő szólít meg, akit ő tisztít meg. Az ember saját erejéből soha nem közelíthet ennyire az Istenhez. A közeledő Isten megszólítása azonban mindig küldetés is. A Benediktus pedig Jézus közeledéséről szól, azért jött az emberhez, hogy a lehető legközelebb legyen hozzá. Az ember halálával is szolidaritást akar vállalni a keresztáldozata révén. De igazi közeledése majd a föltámadás által lesz, általa benne van a szívünkben, hiszen legnagyobb gondunkra adott választ azzal, hogy kihúzta belőlünk a halál fullánkját. Átitatott bennünket reménységgel. De ehhez ennünk kell az élet kenyerét. És mindjárt meg is jelenik az oltáron Jézus a kenyér színében. Az élő hit szeme fölfedezi benne a közeledő megváltót. Ezért újongunk az angyalok és a szentek kórusához társulva. Szent vagy, szent vagy, szent vagy. Érdemes talán egy kicsit a Dobszai tanár úr kis könyvéből is idézni a Sanctus látomásáról szóló elmélkedést. Ezt mondja, Izaiás látomása arról, hogy Isten a legfőbb tökéletességét, tiszta és megközelíthetetlen szentségét hirdetik, az Istenhez legközelebb álló égi szellemek, a kerubok és a szeráfok. Megemlíti a tanár úr, hogy a jelenések könyvében lehet olvasni még másodszor erről a látomásról. Ott már az egyház, az üdvözültek közössége is belekapcsolódik a Sanctus éneklésébe. Megjegyezhetjük, mi megtiszteltetés, hogy a földi templom és igencsak földi hívő közössége az angyalok énekéhez társulhat. Templomunk most fölemelkedik a mennyei templom részesévé, és mi is fölemelkedünk minden gyarlóságunkon, mintha már most az üdvözültek társaságában lennénk. Elragadtatva hangoztatjuk az angyaloktól tanult tökéletes dicséretet. A preváció vége így átvezet a Sanctusba, s a Sanctus legősibb dallama nem más, mint a preváció dallamának a folytatása. A tanár úr zenész, és éppen ezért az éneklő egyháznak az énekeit hozza, hiszen a Gregorián dallamon énekli az egyház a Sanctus, megjegyzem, több szentmise állandó része éneklődik többféle Gregorián dallamon. Kedves rádióhallgatók, Innen kezdődik a Szent Mise átváltoztató része, az átváltoztatás. Itt kezdődik a legszentebb titka a Szent Misének, ahogyan az elmélkedés elején említettem. Engedjék meg, hogy a mai alkalommal így zárjam be, hiszen a következő rész olyan fönséges, hogy nem volna jó mindjárt megszakítani az elmélkedést. Ezért, ha Isten éltet bennünket, a következő alkalommal folytatjuk elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Angyaloknak nyelvén, minden ember csak teremtmény, és a porból lettél porrá, is leszel. Múló pillanat az élet, nem mindegy, mit teszek, hogy élek, majd az igazság és jóság fénye vár. Odafenn angyaloknak szárnyán, tündöklő fényes arcok láttán, zengjük hát, hogy halleluja. Hiszem nem álom és nem ábránd, ami vár ott ránk. Egyszer találkozunk, egyszer találkozunk, hol az ég és a föld összeér, ahol mindig meleg van és fény. Egyszer találkozunk, te meg én. Minden köncsebben van érték, hol az elmúlás nem mérték, és a szívzenén a lelkünk hatol át. Mi az, mi téged emberré tesz, szeretet, jóság, tiszta lélek, hol a megvetett és árva a király. Odafenn angyaloknak szárnyán, tündöklő fényes arcok láttán, zengjünk át, hogy halleluja. Hiszem nem álom és nem ábránd, ami vár ott ránk. Egyszer találkozunk, egyszer találkozunk, a föld összeér, ahol mindig meleg van és fény. Egyszer találkozunk, te meg én. Egyszer találkozunk, egyszer találkozunk, hol az ég és a föld összeér, ahol mindig meleg. Egyszer találkozunk, te. imádkozunk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István.